Ez itt a Világjáró magazin, köszöntünk mindenkit. Ma egy hajós témáról fogunk kezdeni, és megpróbáljuk körbejárni a világ nagy hajóinak, nagy óceánjáróinak, nagy luxushajóinak a legkülönlegesebb úti céljait, legkülönlegesebb kabinjait, és mindent, ami arról szól, hogy hajózás. Ugye egyre többen hajóznak már hazánkban, egyre többen eljutnak mediterrán régióba, akár közeli indulással, akár egy velencei, Velence melletti, ugye ma már Velencében nem engedik be a hajókat, de egy ravennai indulásra, de már autóval is le lehet menni, vagy elrepülnek Barcelonába, elrepülnek Rómába, és nyáron ugye egyre népszerűbb ez a hajós életforma. Sokan már úgy keresnek nyaralást, hogy nem egy görög, török, spanyol szállodát foglalnak, hanem elmegyünk egy hétre a gyerekekkel a hajóval. A másik ugye, amit Magyarországon egyre többen ismernek, ez a Karib hajózás, amikor elmegyünk Miami-ba, Fort Lauderdale-be, átrepülünk az óceánon, és ott szállunk föl egy hajóra. Ugye ezt leginkább télen érdemes megcsinálni, amikor itt már beköszönt a tél, beköszöntenek a fagyok, és akkor elrepülünk, és azért sokkal jobb jamaikán egy koktélt szürcsölgetni a medencébe, vagy éppen kirándulni, mint itthon lenni. Vendégeim ma igazi hajós szakértők, Kuti István, a Discover the World magyarországi ügyvezetője, több prémium hajótársaság magyarországi képviselője, rengeteg hajós tapasztalattal, és Vincent Márkó, hajós blogger, a hajózás szerelmese, aki pedig úgy hajózik, hogy ő nem az úti cél miatt hajózik, hanem ő a hajózás élménye és a hajók miatt hajózik. Tehát ha valaki nála többet tud Magyarországon ma a hajókról, hát őt nem is nagyon ismerek. Ehhez képest a témánk ma az, hogy ne az általános és mindenki által ismert hajózásról vagy hajós úti célokról beszélgessünk, hanem az extrémekről. Mik azok? Mondjatok nekem olyan úti célokat, amit általában az emberek még nem ismernek, és ahová ajánljuk, hogy utazzanak el.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon sok ilyen desztinációt tudnék mondani. A saját élményem az, hogy én először úgy voltam hajón, hogy Alaszkába utaztam, és ez a legkézenfekvőbb a hajó volt, hiszen számos olyan gyönyörű része van Alaszkának, amit igazából nagyon nehéz megközelíteni, közúton abszolút lehetetlen, hiszen nincsen összeköttetés városok között, és vagy kis repülővel, vagy repülővel, illetve hajóval lehet megközelíteni. De Európában is vannak olyan desztinációk most már, amik talán különlegesebbnek számítanak. Ezek közé sorolnám mindenképpen az északi hajóutakat, nem csak a norvég fjordokat, hiszen az is most már kezd klasszikussá válni, de vannak olyan utak, amik érintik Izlandot, fölmennek a Spitsbergákra, Lofoten-szigetekre, illetve a déli hajózásokban is vannak olyanok, amelyek akár Madeirára vagy a Kanári-szigetekre is elmennek. Tehát, hogyha valaki szeretne Európában maradni, akkor is azt lehet mondani, hogy a földközi tengeren túl is van élet és hajózás, illetve ami még egy nagyon érdekes és talán történelmileg is, de egyébként Tájban is fantasztikus hajóút, az a Nagy-Britanniát körül hajózó út, ahol aztán Skóciát, Írországot, Észak-Írországot, mindegyiket meg lehet tekinteni egy út során.
Márkó, szerinted miben más, mikor hajóról látsz valamit?
Hát egyrészt ugye, hogyha hajóval megyünk, azért nem egy hagyományos utazás van. Tehát nem az van, hogy elmegyünk egy desztinációra, és onnan csillagtúrákat csinálunk, és mindig hazajövünk. Ugye elindul a hajó, elindul az úszóváros, ugye köznyelven, és minden más nap, ugye, vagy minden nap más desztinációkat fedezhetünk fel.
Ami a legjobb én szerintem, mert én is hál' Istennek sok hajón voltam, amit például az előbb az István említett, az Alaszka. Nemrég volt egy utunk Alaszkába, erről ma csinálunk egyébként még egy önálló adást is, és ott például ugye, ami különleges, hogy hajóval végig tudsz hajózni egy fjordon. Ugye például az előbb említett norvég fjordon is, de itt Alaszkába is, vagy akár Izlandon. Ugye most Alaszkába, amikor a hajó elhagyja a Skagway-t, az egyik kikötőt, akkor egy fjordon jön végig. És igazából ilyet csak hajóról tudsz, vagy ha elmész egy motorcsónakos kirándulás, tehát vízre kell szállni ahhoz, hogy te egy fjordon végig hajóz. És ülsz a fedélzeten, ittuk emlékszem a koktélt, jobb oldalon vízesések, bal oldalon gleccserek. És ez így fordítva folyamatosan változik.
És úgy jött a wow.
És ez a wow, igen, tehát ott állsz, és akkor ráadásul gyönyörű idő volt, tehát hogy semmi felhő, és így ezt nehéz Ezt ugye nem tudod máshonnan hajóval, tudod, megmentek föl a helikopterek, meg a repülők, a gleccserek fölé, amiket láttunk, de hogy ez egy olyan óriási élmény, amit csak hajóról tudsz. Ugye? Visszatérve még megint csak Alaszka, behajózik a hajó a Hubbard Gletscherhez. Ugye a Hubbard Gletscher az, ahol így a, hogy mondják, ez borjadzik a gletscher, tehát zúg bele a jég, oda beáll a hajó, és ott előtted van. Tehát ehhez is a hajó kell, mert nem tudsz máshogy oda menni, mert ugye a gletscher a vízbe zuhan bele. Tehát, hogy én ilyenre is gondolok még. Amit te mondtál, amikor elindul egy úszóváros, hogy megmozdul az egész hajó, az is egy fantasztikus dolog, amikor bármilyen kikötőben állsz, és elindul. Neked mi volt erre a legnagyobb ilyen wow feelinged? Melyik kikötőből volt az ilyen legemlékezetesebb kihajózás?
Hát nekem New York.
Neked New York?
Abszolút.
És miért? Miért New York?
Ugye nagy álmom volt a Queen Mary és a Queen Mary 2 fedélzetén a New York New York című számra, amit élő zenekar játszott, hagytuk el menetten szabadságszobor, tehát az úgy gondolkoztam, hogy most én a tévét nézem, vagy a filmet látom, de nem, a saját szememmel láttam és éreztem, nekem az nagy wow volt. Azért azt hozzá kell tenni, hogy én nem a destinációkért hajózom, tehát én inkább a nagy hajók, illetve a hajózás szerelmese vagyok, ugye nekem édesapám tengerész volt, amikor még 21-22 magyar hajó, magyar lobogó alatt szelte az óceánokat, és én nekem mindig a nagy hajók, illetve a hajók fognak meg, tehát nekem az az igazi nagyszerem. Természetesen azért ez összehozható egy világjárással is. Hál' Istennek egyre több helyre tudok én is eljutni, illetve hát minden évben azért a hajós cégek is, hajótársaságok is próbálnak betenni új desztinációkat és új dolgokat.
Neked mi volt a legnagyobb ilyen indulási, amikor elindul a hajó, és akkor már az önmagában egy nagy élmény?
Igazság szerint még Márko beszélt, pont ezen gondolkodtam, de nagyon nehéz kiemelni egyet, és egyrészt tényleg bármelyik hajóút mindig izgalommal tölt el, de talán a legelső, mert az annyira fantasztikus élmény volt, hogy az ember feljut egy ilyen nagy hajóra, ugye már említettem, hogy ez pont Alaszka volt, és Vancouverből indultunk, Vancouver gyönyörű város,
hát
és
ott
is, igen, és ott is az az egész kihajózás, és akkor ott még volt egy olyan élményem, hogyha megosztatok egy ilyen személyes dolgot, hogy az én általános iskolás napközis tanítónénim nyugdíjasként kiköltözött Kanadába, és vele sok-sok-sok-sok év után találkoztam ott a hajóút előtt újra, és ő kijött nekünk integetni. Igen, tehát hogy volt egy ilyen személyes vonala is az egésznek, túl azon a gyönyörűségen, ami itt egyébként a Vancouver és a Vancouvert ugye ölelő, körbeölelő hegyek, meg vizek, meg minden látványa okozott, talán ez. De hát egyébként a másik nagy élmény az meg inkább az is egy kihajózás és behajózás, az hasonló volt, mint Márkónak New York, az nekem Sydneyben volt. Tehát, hogy ott elhajózni a híd alatt, illetve az operaház előtt, bár ezt meg lehet tenni kis hajóval is, de mégis egészen más élmény, amikor a nem tudom, sokadik emelet tetejéről nézel le az operaházra, és ott elhajózol, és utána kiérsz az óceánra, fantasztikus.
Egyébként, ami még izgalmas, amikor a hajó, ez az óriás hajó valami szűk helyen megy keresztül. A Panama csatornán nem voltam még, nem tudom, ti voltatok-e, de nekem volt, már az is nagyon nagy élmény volt, mikor tavaly kihajóztunk Amsterdamból, és ott Amsterdamban is ugye beáll a hajó, egész beáll a város központba, és amikor az nagy hajó megmozdul, megfordulott, és egy csatornán elindul ki a nyílt tenger felé, zsilipel, ez már éjszaka volt, de világos volt, ugye, ott jó sokáig világos van, és az ember ül a hajón, és jobbra is 3 méter, balra is 3 méter, és megy ki a hajó azon a szűk folyosón, na az egy nagyon nagy élmény, és akkor vár a zsilipre, akkor egyszer csak elől álltunk, emlékszem, kinyílik a zsilip, és megnyílik az út a tengerre, és akkor kimész azzal a nagy hajóval, tényleg úgy éreztem, mintha én vezetném, ugye ott előültem, kimentünk ugye a tengerre, és akkor ott látod a jobbra, látod az egész holland partszakaszt, utána megy ki ebbe a hajó, és látod a vízbe lévő ilyen óriási szélmalmokat, az valami elképesztő, és akkor onnan szépen elhagyod a szárazföldet, és mész fel, akkor mi Izlandra mentünk, és ez egy nagyon-nagyon nagy élmény, tehát akkor, mikor az ember először ül hajón, ez szerintem meg hatványozódik, de így is, hogy én már többször ültem, ez ott végigjönni ezen a csatornán, az fantasztikus.
De szerintem, és itt a végére mondtad ki a jó dolgot, hogy aki először hajózik, neki teljesen mindegy, hogy kis hajón, vagy számunkra kis hajón, vagy nagy hajón lesz. Önmagában, amikor ezt az experience-et megízleli, már az is egy óriási élmény lesz neki.
Ez így van. Beszéljünk egy kicsit arról akkor, mert ugye már azért a hallgatóink közül is sokan jártak hajón, biztos vagyok benne, vagy sokan tervezik, hogy milyen extrém dolgokat lehet egy hajón csinálni, mert ma már nagyon sokféle hajó van, kis hajó, nagy hajó, ugye mint a Gombóc Artúrnál, mindenféle hajó és mindenféle szolgáltatás. Mik azok a legkülönlegesebbek, amiket így tudnátok említeni?
Számomra eddig a legextrémebb, az most volt a Queen Mary 2-n, én nem hittem a szememnek. Varrógéppel varrotanfolyam, vagy varrotakör.
Ez tényleg így volt.
Én ezen teljesen ledöbbentem. Egyébként én egy kicsit konzervatív vagyok a hajózásban, úgyhogy át is adom Márkónak a szót a mindenféle fantasztikus dolgok a kapcsolatban.
Beszélgessünk itt a populárisabb hajótársaságokról, ami mondjuk a magyar közönség előtt inkább ismert. Ugye az olaszok, amerikaiak. Azért szögezzük le, hogy minden hajótársaságnak, ahogy István is mondta, hogy megvan a célközönsége, akit megcéloz.
Meg a saját karaktere is, mert egész más egy olasz hajó, meg egy amerikai hajó, igaz?
Abszolút. Hát az amerikaiak, ugye most jövő februárban fog debutálni a világ legnagyobb cruise hajója, ugye a Wander után nem az sokat Icon. Kellett várnunk az Iconra. Hát az amerikaiak azok nincs olyan, amit föl ne pakolnának a fedélzetre entertainmentet. Tehát amikor én először voltam egy Oasis osztályú hajón, ugye a Harmony of the Season, a jégpályától kezdve a vízi csúszdák, a Broadway show-k, nem is akármilyen, tehát rendes Broadway színészek voltak, a körhintától kezdve a vízi színházig, tehát mondjuk egy másik hajón azt mondod, hogy van egy színház, elmegyünk. Hát itt volt egy jégszínház, egyébként le tudtam menni korizni is, de ugyanakkor volt egy víziszínház is, a legnagyobb víziszínház.
Ahol 20 méter magasról ugrálnak be az akrobaták, úgyhogy közben megy a hajó, ezt én is láttam.
Képzeld el azt, hogyha mondjuk egy átkelés alatt jön a hajó, és nem megfelelő a szélirány, hogy az előadás le tudjon menni, megfordítják a hajót. De beszélhetünk egy Central Parkról is, tehát 12-13 ezer élő növény, ahol sétálni tudsz, ahol steakházak vannak, ahol külön kávézók vannak, élő növényekkel.
Sőt, ugye olyan kabin típus is van, mert ugye mire gondol az ember? Van tengerre néző kabin, van. Abból van ablakos, meg van balkonos,
meg
és van a Central Parkra néző, ami azt jelenti, hogy befele nézek, de van kilátásom, mert rálátok erre a sétájra. És akkor még ott, amit te is említettél az Oasis Classnál, zipline, tehát hogy át lehet egy drótkötélen a fedélzet fölött át lehet csúszni, elképesztő, vagy van, amikor lehet így lebegni, az hogy hívják, mikor ilyen levegővel, sűrített levegővel?
Tehát ugye van egy...
Sky
van
dive
egy,
talán.
Így van egy szabad eső csatorna.
Ez a szabad esés, igen, ezt is ki lehet.
Ez általában a kvantum osztályú hajókon van, egyedül csak ennél a hajótársaságnál, viszont ebben az a furcsa, hogy ez mind a tengeren, tehát igen. Nem egy repülőtéren, igen. egy hangárba, ahol ez ki van alakítva, hanem a tengerem.
Dodgemezni lehet, gokkártozni lehet.
Szörfözni
lehet.
Ugye egy szörfszimulátor.
Igen.
Elképesztő.
Még egy pár olyan dolgot, amiről nagyon nem tudnak az átlag utasok, vagy az átlag hajózni vágyók, hogy milyen kabintípusok vannak. Mert ugye, amit tudunk, amiről beszélgettünk, hogy van egy sima kabin, belső kabin, erkélyes kabin, és akkor vannak lakosztályok is. Te már akkor biztos vagyok benne, hogy jártál már olyan lakosztályba, amit így el se tudunk képzelni.
Hát szerintem az István is egy jó pár, úgyis vannak ilyen hajóbejárások, illetve amikor én meghívást kapok egy hajótársaságtól vagy képviselettől, azért biztosítanak arra lehetőséget, amennyiben nem foglalt az adott kabin vagy lakosztály, hogy meg tudom nézni. Tehát itt a duplex emeletes lakosztálytól a belső kabinig, a balkonos kabinig, a kisebb szvítekig, tehát itt aztán
minden. Mi van egy ilyen lakosztályban? Ezt elég nehéz elképzelni.
Ez megint hajótársaság függő.
De azért szerintem általánosságban elmondható, hogy van egyfajta standard, tehát először is vannak ilyen junior lakosztályok, amikor úgy nagyjából olyan másfélszer nagyobb a kabin, mint mondjuk egy átlagos kabin, és akkor azért van egy kis nappali rész, a hálószoba rész, meg a fürdőszoba, még sokszor az is különbség, hogy a fürdőszoba valamivel nagyobb, mint egy átlagos kabinnál.
És mondjuk van fürdőkád?
Igen, mert azért általában a fürdőszobák azért elég kicsik szoktak lenni a hajókon. Ugye ne felejtsük el, hogy azért ezek nem szobák, hanem kabinok, ahogy a nevük is mondja. És hát a normál lakosztályoknál ott azért már általában jellemző az, hogy legalább két helyiség van, tehát el van választva egymástól a nappali rész és a hálószoba rész, illetve a fürdőszoba is olyan megoldásban működik, hogy van egy nagyobb fürdőszoba, és van külön egy kisebb mellékhelyiség. Ez szerintem úgy nagyjából azért elég sok hajón voltam, meg láttam kabinokat, tehát hogy ez nagyjából így működik. Én, ha megengeditek, én felhívnám két olyan különlegesebb kabintípusra a figyelmet, amiről azt gondolom, hogy kevesen tudnak, pedig nagyon jó lehetőségeket hordoznak magukban. Az egyik, hogy vannak olyan kabinok, amiket úgy hívjuk mi, hogy a szakmán belül se tudjuk pontosan hogy hívni, tehát ilyen zavart kilátású, meg akadályozott kilátású,
hát, ugye korlátozott
kilátású, tehát angolul van erre jó szó. A lényeg az, hogy vannak olyan ablakos kabinok, ahova belognak a mentőcsónakok elé, ami azt jelenti, hogy jön be természetes fény, de egyébként nincs kilátás. Ez általában csak kicsivel szokott többe kerülni, mint a belső kabin, és mégis van természetes fény, illetve, hogyha az ember nagyon időben foglal, akkor meg lehet pontosan nézni a térképen, hogy hol van az, ahol szinte nincs bezavarás, úgymond, mert hogy pont két mentőcsónak közé esik a kabin. Ugyanezek léteznek balkonosban is, ahol szinte semmi nem zavarja a kilátást, annyi, hogy a balkon aljához lognak be ezek a hajók, és a normál balkonos kabinárhoz képest jóval kedvezőbben lehet megvenni. És még egy kabintípus, amiről ritkán esik szó, ezek a mozgássérült utasok számára elérhető kabinok. Aki már utazott ilyen hajón, látja, hogy rengetegen jönnek tolószékkel, bottal, idősebbek, stb. Én mindenkit arra biztatnék a magyar utasok közül is, hogy ne tartsa vissza azt, hogy esetleg problémái vannak, mert léteznek ilyen kabinok, amik nagyon megkönnyítik a hajón való utazást, illetve azon utasoknak is, akiknek nincs ilyen problémájuk, javaslom, hogy a hajóút indulása előtt pár nappal érdemes rákérdezni, hogy nem maradtak-e ilyen kabinok vissza abban a kategóriában, ahol ők utaznak, és esetleg át lehet cserélni, mert ezek a kabinok általában nagyobbak, tágasabbak, szellősebbek. Tehát, hogyha szerencsés az utas, és természetesen nem úgy, hogy elvéve valakitől, aki erre rászoruló, de nagyon sokszor van az, hogy nem jelentkeznek mozgássérült utasok, és a legutolsó pillanatban vannak ilyen kabinok. Ezekre érdemes rákacsintani, mert nagyobbak, mint a normál kabinok.
Még egy utolsó témakör, környezetvédelem. Sokan támadják a hajókat. Már olvastam erről elég sok cikket, hogy ma már mindenféle alternatív üzemanyagot próbálnak a hajók, saját maguk ugye a szemetüket intézik, saját vízük van, tehát hogy erre azért elég odafigyelnek a nagy hajótársaságok. Hogy látjátok ezt a helyzetet?
Hát nekem volt szerencsém a világ legnagyobb hajóján egy olyan túrára részt venni, ahol mindent megmutattak.
És mit mutattak?
Megmutatták azt, hogy a hajók belsejében egy komplett feldolgozó üzem van. Tehát sokan azt hiszik, hogy most egy nagy hajókról most...
Kiöntik a szemetet a tengerbe.
Nem öntik ki, sőt, külön válogatják az alumíniumot, külön válogatják az üveget. Van, amin én is csodálkoztam, szemét égető. Most egy ne hatalmas szemét égetőt képzeljünk el, én a saját szememmel láttam, és nagyon komolyan veszik ezeket a dolgokat, sőt, ugye most már nagyon sok hajótársaság egyre jobban kezd átállni az LNG-re.
Megerősíteni tudom csak azt, amit Márko elmondott. Egyrészt ugye jönnek ki az új hajók már ezekkel az alternatív üzemanyagokkal, ezek jóval környezetkímélőbbek, és hát egyébként nagyon-nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni a környezetvédelem terén. Bármit teszünk a világban, tehát tulajdonképpen, ha gyalogolunk, még akkor is képesek vagyunk környezetet szennyezni. Nem mentesíteném a hajótársaságokat, de azt gondolom, hogy amennyi autó, repülő, stb. Közlekedik a világban, nem tesz több rosszat hozzá, mint bárki más. Természetesen rengeteg hely van arra, hogy javítsunk, illetve javítsanak, és folyamatosan törekednek is erre, hiszen az utasok részéről is nagyon nagy igény ez. És ezek az apró dolgokban is megnyilvánulnak, tehát most már a hajókon is egyre kevésbé használnak műanyag dolgokat, tehát például az általunk képviselt egyik legnagyobb hajótársaságnál is júniusban voltam rajtuk, és az előző úthoz képest eltűntek a szívószálak, a műanyagtányérokat lecserélték, porcelánra, stb. Stb. Tehát, hogy egy folyamatos igyekvés van, és hál' Istennek, hogy ez a hajótársaságok részéről is megvan, és az utasok részéről is megvan ez az igény, és hát ennek valahol találkoznia kell, hogy ez egy hosszú távon működő, képes történet legyen.
Két dolog van, amit még ezt hozzá szeretnék tenni. Az LNG, ugye a cseppfolyósított földgáz meghajtás mellett van egy új trend is, ha trendnek mondható ez. Ugye amíg a hajók benn voltak a kikötőben, addig a segédgépek biztosították, meg most is bizonyos hajóknál a segédgépek biztosítják az áramot, vagy az energiát. Egyre több hajótársaság hajója tér át arra, hogy parti áramra csatlakoznak, így a segédgépeknek nem kell, amíg a kikötőben van a hajó, üzemelniük.
És ez miért jobb?
Sokak által, ahogy úgy szokták fogalmazni, nem nagyon szennyezi a környezetet, hisz kevesebb a káros anyag kibocsátás.
De eleve a segédgépek is üzemanyagot használnak.
Aha, tehát, hogy nem fogyasztik, akkor nem megy a motor akkor.
Egyébként nekünk is jött az e-mail a Quimérit üzemeltető hajótársaságtól, hogy büszkén jelentik, hogy Southamptonban átállnak a parti áramforrása teljes mértékben.
És azért ez nagyon sok, mert hát azért a hajók, amikor nem mennek, ugye, akkor valahol állnak, ott kikötnek. Tehát a nap, ahová megérkezünk reggel, kiköt, este elindult. Tehát az, akkor ez jelentős történet.
Hát ott, amíg ott van, addig megy, hisz áramot biztosítani kell, a szivattyúknak menni kell. Még visszakanyarodnék a víz tisztításra. Mindenki azt hiszi, hogy itt a szennyvíz, szürke víz itt belemegy az óceánba. 99%-ig visszatudja saját magának tisztítani a hajó. Természetesen ezt nem palackozzák újra, ez nem megy ivóvízbe.
Ezzel mosakszol.
Pontosan.
Meg a WC-t ezzel húzzák.
Így van, illetve ezzel mosogatnak, mert az ivóvíz az teljesen más dolog.
Jó, hát ennyi fért ma a Világjáró magazinba, a hajós témába. Azt hiszem, hogy nagyon sok érdekes helyet, érdekes dolgot körbejártunk. Köszönöm szépen a vendégeinknek.
Mi köszönjük.
Köszönjük.
Világjáró magazinnal pedig egy hét múlva újra találkozunk.